A műsor támogatója a megújult Observer Média figyelő.
Kérjük, ne most telefonáljanak. Önök a műsor ismétlését hallgatják. Ha véleményük van a műsorról, az élő adást válasszák.
Megbeszéljük.
Szép délutánt kívánunk minden hallgatónknak. Ez itt a Bolgár György Megbeszéljük műsorát helyettesítő műsor, amit itt a rádióban Megdumáljuknak szoktak hívni. Én Kálmán László vagyok.
Én pedig Nádasdy Ádám.
Nem akarom sokáig szaporítani a szót. Abban állapodtunk meg, hogy a ma délutáni fő téma az az, hogy mennyire legyen egységes a magyar nyelv, ki mit gondol erről, fontos-e az, hogy mindenhol mindenki ugyanúgy beszéljen magyarul, ne legyenek mindenféle eltérések. Van egy hallgatónk a vonalban, természetesen várjuk a hívásaikat, de nagyon rövid időnk lesz rá, mert egy szakértőt is felkértünk, hogy néhány percen belül beszélgessen velünk, de hogyha gyors kérdés vagy megfigyelés, akkor hát, ha belefér ebbe az időbe. Halló, halló!
Igyekszem gyors lenni. Jó, Geo néven szoktam megbeszélni.
Ó, hát akkor mi ismerjük egymást, igen.
Igen, de örülök, hogy most megdumálhatjuk. Pont az lenne a kérdésem, hogy önök megengedőek a szóhasználatot illetően, hogy mondjuk kukoricát vagy tengerit használjunk, de mondjuk politikában olyan fogalmakat, szavakat használnak, aminek nagyon sokfajta jelentése van. Például demokrácia, bal vagy jobboldali, populizmusnak legalább 4 definíciója létezik, vagy például a liberalizmusé, vagy aminek ugye egy kiemelt formája a neoliberalizmus, amit Botka úr új fő ideológusa előszeretettel használ, hogy erre van-e mondani valója a nyelvésznek, vagy ez egyszerűen hatalmi kérdés, hogy uralni kell a kommunikációt, médiát, és akkor az én értelmezésem lehet a...
Hát ez két nagyon különböző kérdés, hogy vannak dolgok, mint a kukorica, amit sokféleképpen neveznek.
Igen, igen.
És az, hogy vannak szavak, amik nagyon sok... De azt hiszem, hogy ez a világ minden nyelvében így van, hogy az ennyire elvont fogalmakról mindenki más, mindenkinek más jut eszébe, más tart oda tartozónak, nem?
Ádám? Igen, ez így van. Erre tulajdonképpen a nyelvész csak bólint, hogy ez így van. A szótárírónak lehet ez érdekes, hogy belevegye a szótárába. Például a modern szónak és sokféle jelentése van, hiszen jelenthet egy bizonyos stílust építészetben, bútorkészítésben, de jelentheti azt is, hogy mindig az adott korszaknak egy kicsit előrébb haladó, vagy hát korszerű
formája. Én ezt megértem, bocsánat, de azt jelenti, hogy akkor a politikai felek, főleg, hogyha mondjuk riválisai egymásnak, nem tudják se megdumálni, se megbeszélni a dolgokat, hiszen egészen mást igen. értenek így ugyanaz
van.
Alatt.
Így van, és a nyelvész ezt érdeklődéssel figyeli. Hát ha akarják, persze, akkor megértik egymást, ha meg nem akarják, akkor nem.
Megjegyzem, a hétköznapi szavaink közül is rengeteg olyan van, ami ilyen szerteágazó értelmekkel bír. Például, hát most hirtelen az jutott eszembe, bocsánat, hogy kit hülyézünk le, és milyen értelemben tartjuk hülyének, az a legváltozatosabb dolgokat fedheti. Igen. Nagyon sokféle igen. okból tekinthetjük annak, igen. nagyon sokféle módon lehet az, és ez egy kicsit hasonlít ahhoz, mondom, nagyon mondén a hasonlat, de egy kicsit az, mint ahogy nagyon sokféle dolgot hívnak demokráciának. Van igen. olyan ember, akit én egyáltalán nem hívnék hülyének, annak ellenére, hogy sokan annak hívják.
Igen, igen, ez így van. Igen. Köszönjük szépen, és akkor...
Köszönöm szépen.
És akkor talán kérdezzük meg, hogy szakértőnk, Kontra Miklós professzor,
ezt,
itt van-e már?
Ezt jelezni fogják nekünk, hogyha vonalban van,
értem.
És amíg nincs vonalban, addig nem tudunk vele beszélni. Valami jelzést kaptunk arról, hogy lesz kapcsolat, de még nincs. Addig elmondom, hogy Kontra Miklóssal fogunk beszélgetni. Azt mondja Burger Lajos, a mi technikusunk, segítünk, hogy itt van a telefonban Kontra Miklós. Annyit elmondanék, hogy ő nyelvész, szociolingvista, és egy szakértő ebben a kérdésben, szakterülete többek között az, hogy a határon túli nyelvváltozatokkal mi is a helyzet. Én olvastam is erről több írását. Halló, itt vagy, Miklós?
Igen.
Szia. Na.
Tessék,
szervusz.
Én azt az írásodat szeretném felidézni, amiben elemzed, vagy legalábbis idézed egy magát nyelvésznek nevező embernek az írását, ahol élcelődik azon, hogy a szlovákiai magyarok hogy beszélnek, és gúnyosan említi, hogy valaki ottan, nem tudom, párkit kér horcsicával, ami ugye azt jelenti igen. magyarul, hogy virslit mustárral, hogy igen, ezeket a tőzsgyökeres magyar szavakat használjam, a virslit meg a mustárt.
Igen.
Igen.
Szóval. Erre a cikkedre emlékszel, én ez nagyon megmaradt bennem, ez nagyon mély nyomokat.
Igen, ez egy nem mai történet, ez 2005-ben hallhatta a Kossuth Rádió Édes Anyanyelvünk című műsorát, akkor is szorgalmasan hallgató ember. És 5 percig tartott ez a műsor, akkoriban ez ilyen volt, és 5 percből 5 percen át sikerült gúnyolni ennek a magát nyelvésznek tartó embernek 500 000 szlovákiai magyart. És gondolom, hogy azt hitte, hogy most egyrészt a hazát és a nemzetet védi, na meg persze a nyelvet, és még azt is gondolhatta magáról, hogy hát milyen szellemes.
Igen,
most tehát... mérhetetlen kárt okozott ezzel, és azt kell mondjam, hogy nincs egyedül a pályán.
Igen, ezt akartam mondani, ez egy eléggé elterjedt nézet, hogy az valahogy probléma, hogy a határon túlélő magyarok nem csak a szókincsükben egyébként, hanem más vonatkozásban is másképpen beszélnek, mint az itteni köznyelvi norma előírása vagy szokása.
Igen.
Szerinted,
igen.
Miklós, szerinted Miklós ezt tűrni kell, vagy üdvözölni kell? De mi legyen egy értelmes embernek a hozzáállása? Hiszen most mi egy ismeretterjesztő műsor vagyunk, és hát laikus, igen, hallgatóságunk van.
Igen, visszakérdezhetek?
Igen.
Mi legyen egy értelmes embernek a válasza arra a kérdésre, hogy Szentendréről folyik el a Duna Pest fele, vagy Pestről folyik Szentendrére?
Hát az, hogy Szentendréről Pest fele.
Jó, akkor itt helyben vagyunk. A kétnyelvű ember, jelen esetben a szlovákiai magyar, vagy a horvátországi, vagy bárki más, a kétnyelvű ember sohasem hasonlítható és sosem mérhető az egynyelvűhöz. Ezt nyelvészek tudják. Egy híres kanadai, svájci nyelvész, aki a kétnyelvűségben a legfontosabb könyveket írta a 20. században, François Grosjean, azt mondja, hogy atléta kedvelők, figyelem, nem jó dolog egy magasugrót egy sprinterhez hasonlítani, mert az egyik magasra ugrik, a másik meg sprinter, és a gátfutó, aki látszólag a kettőt ötvözi, az egy harmadik sportág.
Igen.
De Miklós, várjál, biztos, hogy itt a kétnyelvűség a legfontosabb, mert az előbb volt egy betelefonálónk, aki azt említette, hogy hát országon belül is a kukoricát többféleképpen hívják, van, ahol tengerinek, valahol kukoricának, és még más, igen, nevei is vannak. Igen. Holott ezek nem kétnyelvű beszélők, hanem egynyelvűek.
Igen, így van. Jó, igen, ez nem egy rossz kérdés. Valójában itt a ostobaságról és a türelmetlenségről van szó. És ennek egyik fajtája az, amikor egynyelvű magyar a másik egynyelvűt szólja le, mert tengerit mond kukorica helyett, vagy fordítva. És ennek egy durvább változata az, amikor vannak emberek, akik csak egynyelvűek tudnak, és vannak, akik többet, és az egynyelvűek azt hiszik, hogy a többnyelvűeknek úgy kell beszélni, mint az egynyelvűeknek, mert ugye ki más beszélni az igazi, hazafias, erkölcsös, logikus magyar nyelvet, hanem ő.
Érdekes, hogy ilyen érzelmi kategóriákat is említesz. Én értem, hogy miért, de hogy valóban ilyen mélyre nyúlnak ezek a gyökerek, vagy erkölcs, meg az afiság is ide vonható?
Hogyne, valóban, persze. Csak egy kicsit bele kell nézni a, mondjuk így, hogy a szép irodalomba. Tehát nem a bulvársajtóba, hanem nézzük a szép irodalomot. Nem akarok most neveket mondani, de sokat lehetne. Vagy nézzük az egyébként nagyon okos és tiszteletre méltó embereket, akik nem nyelvészek. És jó szándékukat sem lehet különösebben vitatni. És mégis az történik, hogy azt hiszi a szerencsétlen, hogy aki azt mondja, hogy párki, ahelyett, hogy virsli, az már ugye megbontja édes anyanyelvünket, bocsánat, ha megbontja édes anyanyelvünket, akkor veszélyezteti a nemzetet, és hogyha ebből divat lesz, és nagyon sokan csinálják, akkor itt a nemzet végromlása. Ez komoly. Tehát az élet és irodalomtól, klasszikus íróink eszéjén keresztül verseket, stb. Tudnék mondani, most direkt nem mondok.
Azért hadd mondjuk el mégis csak nyelvészeti műsor, hogy ez a szó, hogy párki, ami a virslit jelenti a szlovákiai magyarok használatában, ez micsoda és honnan származik?
Ez szép szlovák szó, és azt jelenti, hogy virsli. Magyarországi magyarul azt jelenti, hogy virsli.
a szlovákiai magyarul, tehát félmillió szlovákiai magyarnak a virsli az csak egy magyarországi hülyeség, ilyen affektáló pesti beszéd, és nekik a párki a párki. Erre van egy nagyon tanulságos történetem még 20 évvel ezelőtt, hogy Nyitrán mesélték diákok, hogy valamelyikük bement egy nyitrai boltba és kért virslit, és akkor a magyar eladó visszakérdezett, hogy forint van eladó?
Igen. Mert rájött, hogy ennek odaátról kell jönni. Igen.
Az érdekes egyébként, hogy tehát nem a szónak a származásával van a probléma, ugye? A párki az egy remek szlovák szó, nem. Szlovák eredetű szó, nem. De a virsli meg egy remek német eredetű szó, tehát itt nem arról van szó, igen. Hogy a virslinek a pedigréje jobb lenne, mint a párkinak.
Az se egy szikja szó.
Ha engem kérdezel, a virsli pedigréje sokkal rosszabb. Mert a párkiba jól vannak elosztva a magánhangzók és a mással hangzók. A virsliről ezt nem lehet.
Igen. A párki az lehetne egy eredeti magyar tőzsgyökeres szó, a virsli ezzel a kombinációval, ezzel a másolhangzó torlódással nem.
Ugye a párki tulajdonképpen a pár szóból jön, hogy kettő, tehát párocska, vagy páros valami, ugye ilyesmi az eredete.
Hát remélem, Ádám, megnézted, mert én nem néztem.
Igen, megnéztem valóban, igen. Jó. Mert hogy párosával jön mindig azért.
Ha már a párkinál tartom, kérem szépen, rossz hírem van a nemzetvédőknek. A magyar nyelv értelmező kézi szótárának második kiadásában, ami 2003-ban jelent meg, és az Akadémia Nyelvtudományi Intézetében készült, benne van ez a borzalmas szó, hogy párki. Azért van benne, mert a szótár akkori szerkesztői belátták már, hogy nem lehet ignorálni a határon túli milliókat.
Igen,
és a magyarországi szótár és a magyar szótár az nem ugyanaz.
Pontosan, ezt én is örömmel tapasztaltam. Tehát egy csomó dolog van benne, ami egyébként nem kuráns a magyarban, tehát fabrika, például gyár, meg liceum, gimnázium, stb., amelyik hát szintén magyar emberek által használt szavak, és így a magyar nyelv értelmező szótárában valóban helyik.
Igen, itt azért érzek egy nagyon erős ellentmondást, hogyha én nem vagyok ennek a szakembere, de ugye elhiszem a Miklósnak, hogy akik ezeket kifogásolják, azok egybeesnek, vagy átfedést mutatnak az ilyen nagyon hazafias szellemű emberekkel, akik egyébként állandóan a határon túlnyúló, meg átnyúló, meg egység, meg nemzet fogalmakkal szoktak dobálózni, és ebben az esetben úgy látszik, pont ellentmondanak maguknak, hiszen a határon túlélő magyaroknak a nyelvhasználatát megpróbálják, hát
igen, de hát ez nem olyan meglepő azért, mert ha belegondolunk és őszinték vagyunk, amikor közbeszéd zajlik nyelvi kérdésekben, annak 99,88%-a ostobaság szokott lenni.
Jó, most már másodszor mondod ezt, hogy ez egyszerű ostobasság, de próbáljuk meg ezt megindokolni valahogy. Maradjunk például az országhatárokon belül. Ugye itt is vannak különböző változatok, az emberek eltérő módon beszélnek az ország keleti, igen, meg nyugati részében. Körülbelül ugye, hogyha jól értem az érvelésedet, akkor elítélni a párki vagy a horcsica használatát Szlovákiában, az körülbelül olyan, mint hogyha elítélnénk azt, hogy a Dunántúlon bizonyos szavakat másképp mondanak, ugye? Tehát ez benne az abszurditás.
Igen.
De lehet, hogy ezek az emberek azt is elítélik, nem? Tehát én már olyat is hallottam, aki rondának találta valamelyik északkeleti, mondjuk azt északkeleti tájszólásban, nagyon sokan azt mondják, hogy kell lesz, a kell jövő ide képpen.
Így van.
És
így
ezt van. Egy csomó...
Egész Kárpátalja is úgy mondja egyébként. Igen. Ez, hogyha megnézzük a térképet, akkor ez körülbelül 1 millió ember.
De még a mai magyar határon belül is van.
Igen.
És szerintem nagyon sok magyar ember van, akinek ez, szerintem ilyen telefonokat is kapunk néha a szószátyár műsorra, hogy sérti a fülüket, hogy ez a rosszul, igen, beszélnek. Tehát, hogy ez nem, igen, csak a határon túliakra terjed, igen, ki, hanem mindenfajta, igen, eltérésre.
Én nekem van egy jó olvasmányi élményem, véletlenül egyik órámra készülve valami blogot olvastam, hogy a Miskolci Nyelv, vagy valami hasonló blog, amiben egy Nyugat-Dunántúlról Miskolcra keveredett és ott végül letelepedett ember, aki már évtizedeken él Miskolcon, és most már eléggé megtanult miskolciul, tehát nem napraforgót mond, hanem makukát, és igen, tovább, elmondja, hogy ő neki mekkora élmény volt az, amikor rájött arra, hogy Miskolcon és magyarul beszélnek az emberek.
Nagyon jó.
És most már ő inkább Miskolcnak érzi magát, hogy vallja magát, mint Nyugat-Dunántúlinak.
És átáll.
Most,
igen.
És ezek a általad ostobának nevezett emberek, én nem tudom, én ezt a szót nem használnám, tehát én elhiszem, hogy nincs igazuk, de mindegy.
Nyelvileg alul informált.
Igen, na igen, ezek különbséget tesznek a között az újítás, vagy különbség között, ami egy idegen nyelv hatására van, mint például a párki, tehát ami kölcsönzés, vagy pedig ami a valami archaikus, tehát valami régi maradvány, azt viszont szeretik, vagy hogy tesznek
ilyen? Mint az őzés Szegeden, hogy mögyük haza, vagy ilyesmi.
Igen, az őzés Szegeden az most éppen aktuális, mert ma kezdtem el korrigálni a Szeged nyelve a 21. század elején című könyvünket.
Te éltél Szegeden, ugye ott tanítottál sok évig, te fölvetted az őzést, megtanultad?
Nem tanultam meg, sőt nem is tudom, tehát amikor csináltuk ezt a 4 éves vizsgálatot, mind a hárman, akik írtuk a könyvet, nem szegediek vagyunk. Német Miklós és Sinkovics Balázs a másik két társam, viszont szegedi terepmunkásokkal dolgoztam. Tehát a terepmunkásaink az első pillanattól az utolsóig a saját nyelvjárásukat autentikusan beszélve csinálták az interjúkat. És így csináltunk több száz órányi fölvételt. Szeged azért is érdekes, mert a város lakosságának egyharmad együtt ment. Megköltözött.
Akik nem érznek.
Tehát akkor a kérdésemre az a válasz, hogy gyorsan, egyetlen egy percünk maradt, hogy az őzést is elutasítják azok, akik ilyen intoleránsak. Igen?
Sokan elutasítják, igen, és az iskola ebben a főbűnös. Az iskola és a tanítók. Igen. A gyerekek egymás közt is a peer pressure is elég sok kárt tud okozni.
Tehát az elképzelés, hogy mindenkinek a központi, tehát úgy értem a központit, pestiesen, hogy az ország...
Pestiesen kell betélni,
pesties a környék.
A többség.
Igen?
Azért vannak ám normális emberek Szegeden is, akik meg azt mondják, hogy hát a pesti az borzalmas, az affektál.
Ezt hívott a normálisnak, aki ilyeneket mond?
Igen. Aki ugyanis ő a saját nyelvjárását nem lenézi, nem szégyelli, hanem otthon van benne. És el kell lenni több.
Igen, büszke rá, ugye? Igen.
Igen.
Hát köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük, el kell búcsúznunk, de nagyon hasznos volt szerintem.
És reméljük, hogy a hallgatókat kellően gondolatébresztettük.
És reméljük, hogy a Miklóssal majd a Szószátjár című műsorban hosszasabban is elbeszélgethetünk erről valamikor.
Köszönjük szépen.
Jó? Köszönjük. Szia.
Kérjük, ne most telefonáljanak. Önök a műsor ismétlését hallgatják. Ha véleményük van a műsorról, az élőadást válasszák.
Megbeszéljük.
Jó napot kívánok! Mi itt ülünk továbbra is a Klubrádió élő stúdiójában Nádasdy Ádámmal. Én Kálmán László vagyok. Itt természetesen ez a hallgatók műsora, de megfigyeltük, hogy Bolgár György is szokott szakértőket fölhívni és beszélgetni velük. Ez történt az előző műsor részben. Most ilyet már nem tervezünk, hanem a hallgatóknak fogjuk átadni a szót, és meghallgatjuk a véleményüket. Most is van egy a vonalban. Halló, halló!
Jó napot kívánok, én Szegő András vagyok Szentendéről. Pár szóhasználatot szeretnék elmondani, amit én nehezményezek. Ma már senkit nem bocsájtanak el, nincs felmondás, csak kirúgják az illetőt. Senkit nem hoznak kínos helyzetbe, csak megszivatják. Nincsenek férfiak, emberek, nők, asszonyok, csak hölgyek és úriemberek. Még akkor is, ha az a bizonyos úriember éppen egy kocsmában megkéselt valakit. És én úgy érzem, nem is az a jó kifejezés, hogy ez szegényíti a nyelvet, hanem bizonyos szó jelentéseket, hogy mondjam, kiradíroz a nyelvből, mert más jelent a kirúg, és más az elbocsát. Én kirúgok egy alkalmazottamat, hogyha rájövök, hogy lopott a kasszából. De ha én átszervezem a céget, és leépítek három embert, azokat elbocsájtom. Az nem azonos.
Persze.
Köszönjük szépen.
Nem csapnak be, nem vezetnek félre, csak átverik. És ez már beszivárgott a köznyelvbe, a politikai életbe, sőt a rádió híreibe is. Már ott is csak kirúgnak embereket, és ez nekem nem tetszik.
Köszönjük szépen,
ugyancsak
hogy...
nem tetszik egy pillanat, még hadd ezt hadd mondjam el, ahogy különböző hivatalosságok, főleg ilyen rendőrségi, tűzoltósági és egyéb szóvivők megállnak a kamera előtt, és akkor halál merev arccal teljesen élettelenül felolvasnak egy bigfa nyelven egy olyan hivatalosnak tűnő vagy általa annak hit szöveget, hogy az ember nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen rajta.
Azért ez egy nagyon különböző eset.
Hogy valakit féltékenységből megkéseltek, azt mondja, hogy szerelemféltésből. Hát ilyet épp elmélyű ember nem használ.
Jó, ez a csemegi kódexből van a szerelemféltés, szép rendes kiegyezéskori jogi terminus. Kedves uram, könnyebb dolga van a hallgatónak, mint nekünk nyelvészeknek, mert elmondhatja a szubjektív véleményét, hogy neki mi tetszik és mi nem tetszik. Mi regisztráljuk, hogy miket mondanak az emberek, mi regisztráljuk, hogy hogyan változik a nyelv, és köszönjük önnek, hogy elmondta, hogy a jelenlegi magyar nyelvi változások egy részét ön nem tetszéssel nézi. Hát kérem szépen, nagyon köszönöm.
De azért szerintem tegyünk különbséget a két eset között. Más dolog az a fajta változás, hogy köznyelvi szavak, ahogy el is mondta nagyon szabatosan a hallgatónk, a köznyelvi szavakká válnak olyanok, vagy hát emelkedettebb nyelvi szavakká válnak olyanok, amit korábban csak a társalgási nyelven használtak, mint az átver, vagy a megszivat, vagy a kirúg. Úgy tűnik, hogy elkezdenek be szivárogni az emelkedettebb stílusba, és ez egy teljesen más eset, mint a bikfa nyelv, ami hát egy valóban nagyon különös nyelvhasználat, nagyon sok helyre nem illik oda, és ott ez nem egy olyan folyamat, ami szerintem ami olyan tömegesen zajlana. Igen, tehát ezt a kettőt különböztessük meg. Igen. Amúgy az átver szolgáltat egy nagyon jó példát, mert ön azt mondta, hogy már sehol nem mondják azt, hogy becsap, hanem azt, hogy átver. Csak felhívom a figyelmet arra, hogy a becsap a maga idejében ugyanannyira a társalgási, vagy akár a slang nyelvből került át a köznyelvbe. Ugyanilyen kifejezés volt, és megtörtént vele az a folyamat, ami most esetleg az átverrel igen, megtörténik. Igen, tehát igen, ezek az nyelvben állandó zajló igen, jelenségek. Igen.
Kérem, figyelje tovább a nyelvet, és
ja, és még egy harmadik eset volt, a hölgyek meg az urak. Az egy harmadik típusú eset, ami egyfajta finomkodás, ugye?
Én soha nem használom, és a baráti körökben
igen, de én is megfigyeltem, hogy mit tudom, bűnögi tudósításban egy nőre meg egy férfira azt mondják, igen, hogy a hölgy meg az úr. Ez egyfajta olyan finomkodás, ami rossz helyre kerül, ugye, igen, mert abban a helyzetben nem kellene finomkodniuk, igen, hanem azt kéne mondani, hogy egy nő meg egy férfi.
Hát, legyünk mindig finomak. Hát Istenem, jó, sose hát, köszönjük
a
szépen.
A számomra más jelent, annak egy más rangja, más súlya van.
Így van, igen, így van. Igen, tehát itt ez egy eltévedt és szerintem ügyetlen fogalmazás, hogyha egy bűnügyi tudósításban valaki egy női elkövetőre azt mondja, hogy hölgy, ez szerintem egy rossz fogalmazás. Ez nem egy olyan nyelvi folyamat, aminek most a szemtanúi vagyunk, hogy ez éppen zajlana, hanem ez egy rossz fogalmazás.
Igen, ez igaz, igen. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm, minden jót, viszont hallásra.
Viszont kívánj. Van még egy hallgatónk, ha jól látom. Halló?
Halló?
Igen, hallgatjuk.
Én Montrealból hívom önöket.
Ó, de
jó napot kívánok.
Jó napot, és megmondom miért. Már évek óta észrevettem, hogy a magyar nép nem tud magyarul beszélni. Mert én kisgyerek voltam, amikor eljöttem, és elég szépen megtanultam a nyelvet. 56-ban jöttem el, mint gyerek. Hát négy évet tanultam iskolába, vagy négy évet jártam iskolába, de ennek ellenére, ahogy önök, nem önök mondjuk pontosan, de ahogy a magyar nép beszél, elhihetetlen.
De 60 év, az nagy, 60 év az nagy idő egy nyelv életében.
Ön hát azt szeretné, hogy volt, ugyanúgy beszéljünk, mint 60 évvel ezelőtt?
Nem, csak a szó használat. Van egy szó. Mostan azt mondja mindenki, hogy a budzse. Hát mi az, hogy budzse? Hol van a magyar? Arra volt egy magyar szó?
Van most is mondja, költségvetés, azt azért elég gyakran halljuk.
Vagy hol van az, hogy evidens? Hát mi az, hogy evidens? Az egy magyar átdolgozott angol szó, ami azt mondja evidens.
Nem angol, ez latinból van az evidens, kérem szépen.
Hát de angol evidens, az angol szó, az angol nyelvben használja.
De az angolban is a latinból került természetesen.
Jó, kérem, ezt nem jól látja, mert a franciában, a németben, az olaszban is használják. Ez egy latinizmus, szép régi latejner, ahogy annak idején mondták, az evidens.
De mi az evidens magyarul?
Kérem szépen, nyilvánvaló. Azt is lehet mondani, meg
nem
evidens.
Nem az, hogy átlátszó?
Nem. Az evidens, az átlátszó, az transzparens, az megint egy másik.
A transzparens, bocsánat, igazán transzparens. Igazán van, megadom.
Kérem szépen, köszönjük szépen. Nem tudunk erre mit mondani, mert ez nagyon szubjektív, amit ön mond. Mi ezt egyáltalán nem érezzük, különösen nem az, hogy az emberek ne tudnának magyarul, hát akkor miül tudnak, ha nem magyarul beszélnek. Nem is nagyon illendő, amit ön csinál, azért őszintén megmondom, hogy a távolból ennyi év után bírálja az itteni nyelvközösségnek a természetes mindennapi életét, működését és használatát. Ha mi valamiről úgy érezzük, hogy az magyarul van, akkor az magyarul van. És akkor is így van, hogyha valakiknek, például önnek nem ez a véleménye.
Meg ha nem tudnánk magyarul, akkor megértési nehézségeink is lennének, gondolom.
Igen, de nincsenek. Igen.
Egymást nehezen értenénk meg, de nem tapasztalok ilyet.
Sajnáljuk, ha ilyen lesújtó a véleménye, de hát ezt mi nem tudjuk osztani. De kérem, köszönjük, hogy megosztotta velünk, és figyelje tovább aggodalmasan a nyelvünk működését. Köszönjük szépen.
Köszönjük. Két betelefonáló volt, érdekes dolgokat mondtak, de nem a fő témánkhoz kapcsolódtak.
Ami a szívüket nyomta régen, nyilván azt akarták elmondani.
De emlékeztessük akkor a hallgatónkat, hogy a mai témánk, leginkább a fő témánk az az, hogy kell-e, hogy egységes legyen a magyar nyelv, baj-e, hogyha változatai vannak, különösen, hogyha a határon túl más képpen beszélik, más nyelvváltozatot beszélnek.
Büszkék legyünk-e esetleg arra, hogy ezt a nyelvet nem egy országban beszélik, hanem több országban, például Szlovákiában, Romániában, Horvátországban és Magyarországon, és több ilyen nyelv is van a világon, a német például ilyen, ugye Németországban beszélik, Ausztriában beszélik.
A franciát beszélik Kanadában és Franciaországban.
És még sok hát az angolról nem is beszélve. Hogy az ilyen esetekben hát örömmel regisztráljuk, hogy lám, hát mint egy bokor, ami fölhajt több helyről, és szétágazik, és különböző albokrokat növeszt, vagy ezt mint ijesztő dudvát szemléljük, és igyekezünk visszanyesni az eredetitől.
Különös tekintettel az eltéréseikre, hogy azok nem pont ugyanolyanok, mint az, amiből kihajtottak. De van még egy hallgatónk, meghallgatjuk, hogy neki mi a mondandója. Halló!
Jó estét kívánok, tisztelt tanár urak!
Jó napot!
Félek, hogy én is rossz fát teszek a tűzre, és már amiről beszélni szeretnék, ehhez kapcsolódik szorosan. Csak hát persze nem ellentmondásmentes, mint ahogy ez az egész helyzet sem ellentmondásmentes.
Bizony.
Mert ugye sokféle nyelvhasználó csoport van Trianon után. Én úgy gondolom, hogy talán ez van már, lehet, hogy anakronisztikus, tehát csak történelmi szemszögből nézve, Trianon előtt is, hát a nemzetiségi területek akkor is befolyásoltak voltak, mert a csalók közben másképpen beszéltek magyarul, mint Zsolna környékén.
Ez biztos. Így van.
Mert akkor például a szlovák hatás ott sokkal erőteljesebb volt, a csalók közben meg gyengébb, de én a csalók közben Érsekújváron jártam sajnos már sok-sok évtizede, amikor először, és ott hát én is hallottam olyan kifejezéseket, amelyeket az a professzor úr említett, akivel önök interjút készítettek, és hát bennem furcsa érzések vannak. A professzor úr állásfoglalását ugye maximálisan osztom, de a dilemma azért marad. Persze én tudom, vagy tudni vélem a választ a problémára, amit említeni szeretnék, és ami a következő. Talán nem biztos, de hát önök oroszul is úgy látom, hogy többé vagy kevésbé, de értenek. Úgyhogy elnézést, nem azért mondom, hogy megítéljem az orosz nyelvtudásokat, hanem azért említem, mert Érsekújváron egy magyar hölgyel beszélgettem, hát a 60-as években még, aki azt mondta, hogy az uram a Podnyiktól kapott egy beutalót, és most elmegyünk rekreáciára a Tátrába.
Igen.
Ez magyarul úgy hangzik, hogy a Podnyik az a vállalat.
Uh-huh.
Vállalati beutalót kaptak, és azzal elmennek üdülni rekreáciára
igen.
a Tátrába.
Igen.
Na most hát finoman szólva a magyar földek, ez felettébb furcsa, és én ezt pesti füllel, ha nem ragadt volna rám itt-ott ez az amaz, akkor nem is értette volna, ugye akkor orosz tanítás.
Hát pontosan ilyen esetekről beszéltünk, hogy ez most mit lehet ezzel tenni? Kell-e valamit tenni? Igen, de pont ez a kérdés.
Tudomásul kell lenni, ha nem értem, akkor meg kell kérdeznem, hogy azok a szavak, amiket az illető használ, azok pontosan mit jelentenek magyarul. Ugye azt tudtam, hogy Podnyik, ugye Padnyi Matyi, azt fölvállalni, tehát sejthető volt, hogy ez a, vagy fölemelni, hogy ez a vállalatot jelentheti, ezt kispekuláltam a rekreáció, az kézenfekvő volt, mert az internacionálisabb kifejezés.
Hát igen, egy latin szó, igen.
Igen, lévén egy latin szó gyökereit tekintve, és hát szóval ilyesmi, mert el van az ember. Én úgy gondolom, hogy az Ilyes Gyula említette ötágú SIP, ami azóta, ha jól számolom, már hétágúvá vált itt Jugoszlávia szétszakadása révén, mert mondjuk Szlovákia ilyen szempontból azelőtt is ugyanilyen helyzetben volt, mint most. Ezek sokszínű variánsok tömkelegét fogják létrehozni, igen, amelyeket ugye nolensz-volensz akarva, akaratlanul, hát kénytelenek vagyunk tudomásul venni.
Vajon rendben van, de vajon szükség van-e arra, hogy azok, akiknek az anyanyelve eltér a központi változattól, tehát például romániai, az anyagországin belül is több van, de mondjuk a pesties vagy a központi, igen, területtől, azoknak vajon illene-e megtanulniuk szintén a központi, mert van olyan a központi változatot, mert van olyan elvárás itt az országon belül is egyébként, hogy rendben van, beszéljen otthon szögediesen, vagy palócosan, vagy ahogy akar, de tanulja meg használni a budapesti hivatalos, vagy nem is tudom, hogy hívjam, központi nyelvváltozatot. Ön szerint hogy lenne ez jó?
Hát én sem tudok erre a dilemmát, legalábbis én biztos, hogy nem tudom ezt a dilemmát feloldani, mert az ember legyen elfogadó és türelmes, hiszen ha a realitással akarjuk szembesíteni magunkat, akkor ezzel így is úgy is szembe találjuk magunkat, hiszen az idő halad előre, lehet szó beolvadásról, átmeneti állapotokról, különböző folyamatokról, vagy csak kölcsönhatásról, ami nem feltétlenül a nyelv megszűnéséhez, a nyelv elvesztéséhez vezető folyamatot jelenti, csak egy helyi változat kialakulását. Ugye, tehát itt sokféle variáns lehet.
És vajon az iskolában a helyi változatot kéne akkor tanítani, vagy használni?
Hát ha magyar nyelvű iskolába jár, akkor a podnyék az ugye az vállalat, akkor tessék azt megtanulni rendesen, mert egy magyar diák, aki magyar anyanyelvűként jár magyar iskolába, az természetesen a magyar változatot sajátítsa, azt, hogy jól beszél, és jól is kell beszélni ezt szlovákul, az egy teljesen természetes követelmény a kialakult helyzetben.
Na de bocsásson meg, ön úgy fogalmazott, hogy rendesen, ezek szerint a rendeset azt ön azonosítja a budapesti akadémiai normával?
Nem azonosítom, de azért van egy, de mondjuk a podnyik, meg a magyar nyelv általános kifejezésének közötti különbség, az mégiscsak egy bevett kifejezés, meg egy helyi kifejezésnek a kifejezés közötti különbséget jelzi. És hát természetesen az ottani magyar nemzetiségi iskolákban én úgy gondolom, hogy azt említettem, hogy ott rendesen meg kell tanulni, aztán ha keveredik természetesen a szóhasználatában ez, hát az ellen appellálni nem kell.
Értem, tehát ön azt tartaná legjobb megoldásnak, hogyha a szlovákiai magyar iskolában használnák a podnyikot, de fölvilágosítanák a gyerekeket, hogy ezt Magyarországon vállalatnak mondják.
Nem, a szlovákiai magyar iskolákban tanítsák meg őket rendesen szlovákul.
Hát,
de most nem arról beszélünk, hát most a magyarról beszélünk.
Elnézést, de ez azzal összefügg. Természetesen, amikor a magyar nyelvre oktatják őket, akkor a magyar kifejezések használatára kerüljön sor. Ha ez fölmerül, akkor jelezni kell ezt a megfelelő magyar verziót, és arra igyekezzenek megfelelni. Hát nem biztos, hogy ez
hát akkor ugyanazt mondjuk, igen.
Jó.
De mégis törekedni kéne rá, mert az ember sokféleképpen kifejezheti magát az elcsatolt területeken, de a választékos anyanyelvi készség az azért érték, kulturális világos érték, határon innen és határon túl is. Mint
értem,
ahogy,
tehát az az álláspontja...
Az is nagyon fontos, hogy szlovákul tudjon nagyon az rendesen, is, és választékosan.
Teljesen egyetértek, de a mai adásunknak nem ez a témája. Szerintem is az érdekvédelemhez és egyebekhez az nagyon szükséges, hogy ismerjék az országuknak a nyelvét természetesen. Jó, teljesen világos, nagyon köszönjük.
Köszönöm, csak érintőlegesen említeni, igen, valamit a montreali hívás, igen, kapcsán. én Szentelaszról hallom, angol nyelvterületről jönnek, és különböző, már beszűrődő és már nevetkőzhetetlen kifejezéseket használnak, ha úgy tetszik, amerikás magyarok, akik lehetnek mai magyarok, és nem csak réges-régen eltávozottak, azt mondja, vacsoltuk a tévét. Hát ez sajnos a nyelvromlásnak a része, ezzel megint csak akarva, nem akarva számolnunk kell. Ez lassan-lassan a nyelvtől, az anyanyelvtől való elszakadásnak eredménye, nyilván nem az első nemzedéknél.
Hú, most ott ez nagyon bonyolult kérdés, hogy ez a...
Amiben nem menjünk bele, az örök témáját nem akarom tovább terelni.
Köszönjük,
köszönöm minden jót, viszont a
jó, azért ezt nem söpörhetjük le az asztalról, hogy a Podnyik esete az miben különbözik attól, amikor az amerikás magyarok azt mondják, hogy kecsölik a buszt, vagy a buszt esetleg. Mert hát van némi hasonlóság azért a kettő között, annak ellenére, hogy érezzük, hogy különbség is van, de most még hát, ha van még egy hallgatónk, hát ha belefér még ebbe az első műsor részbe. Haló!
Kubinyi Ákos, hogy Budapestről.
Jó napot kívánok!
Tulajdonképpen egy megjegyzésem lenne, és egy kérdésem. A megjegyzés az pászol az alapkérdésükhöz, hogy engem személy szerint az, hogy valaki őzik, vagy salgótarjániasan beszél, vagy vasmegyen beszél, az nem zavar. Az, hogyha helytelenül beszél, az zavar.
És mit ért
és
azon,
hogy... De az, hogy amikor itt görcsölnek azon, hogy a főiskolások egyetemen nem kapják meg diplomát, sőt, most már csak úgy lehet menni felsőoktatásba, hogyha egy idegen nyelvű vizsgája van, attól én azért dőlök a kardomban, mert magyarul se beszélnek helyesen a gyerekek, már általános iskola végén sem.
Bocsánat,
akkor
mit ért?
Hol akar idegen nyelvet tanulni, amikor magyarul nem tud?
Itt mit ért azon, hogy dől a kardjába?
Hogy helytelenül.
Hát az, hogy ettől rohadt ideges teszek, hogy erőltetjük az idegen nyelvtanulást, de a magyar nyelvtanulás nagyon úgy néz ki, hogy az most
a... De a helytelenül azon mit ért? Egy példával meg tudná világítani?
Hogy... Szórendhiba, hangsúlyozásiba, tehát nem szépen beszél magyarul.
De ön úgy érti, hogy aki ilyeneket elkövet, az ne tanuljon idegen nyelvet?
De tanuljon, de először tanulja meg az anyanyelvét rendesen.
De hogyan? De ki gondolja ezt? Vagy most komolyan kérdezem, hát ki fogja ezt csinálni, vagy hogyan?
Érti? Nem tudom, hát... de az, hogyha amikor valaki sukkol, meg szokhatjuk, és akkor így kerül ki az általános iskolából már, és ezt kiengedik, akkor ez valahol
nekem még mindig nem. A példáiból nem, még mindig nem egészen értem, hogy mit ért azon, hogy nem tudja jól az anyanyelvét, mert a nyelvészeti szempontból minden gyerek legkésőbb, hát 3-6 éves kora között tökéletesen tudja az anyanyelvét, tehát nehezen tudom azt értelmezni, hogy mit jelent. Tehát ha példát tudna mondani erre, hogy mi az, hogy nem tudják jól a magyar anyanyelvüket, ez...
Talán segítek egy kicsit. Ön arra gondol, ha mondjuk valaki egy egyszerű ember, egy 8 általános végzett vízvezetékszerelő, aki azt mondja, hogy mi értsük ezt a problémát, és ilyeneket. Gondolom, ezt érti ön helytelennek, és hogy ez az ember, ön azt mondja, ez az ember ne tanuljon idegen nyelveken. Én ezzel személyesen nagyon nem értek egyet, azt gondolom, hogy ugyanúgy tanuljon idegen nyelvet, mint más, hogyha akar, akkor külföldi vállalatnál tudjon elhelyezkedni, vagy akár menjen ki külföldre dolgozni, vagy itthon nyissa meg a műhelyét olyanok előtt, akik itt élő külföldiek. Ennek nem látom, hogy köze volna az idegen nyelv tanuláshoz. Hát azon a szinten, amin ő él, és amin ő működik, és amin ő tud, hát azon tanuljon meg idegen nyelvet is. Nem is tudom, hogy mondjam, mintha azt akarnám mondani, hogy aki nagyon alacsony, az nem tudom, én elcsináljon valamit, hanem előbb nőjön meg. Hát ezt így nem lehet kívánni. Hát ha akkora, amekkora.
És most már azt is, ebből a példából azt is értem, hogy ön úgy érti azt, hogy helytelenül beszél, hogy nem az emelkedett művelt köznyelvet beszéli, hanem egy alacsonyabb. Igen, de ezt nem mondhatjuk, hogy ő anyanyelvét akkor nem tudja neki, akkor ez az anyanyelve. Ez lehet, hogy nyelvileg hátrány sok szempontból, nem fogják fölvenni egy rádióhoz a mikrofon elé, vagy hogy mondjam, olyan munkatársnak, aki a mikrofonhoz kerül, és sok minden más hátrány érheti, de azt én se értem, hogy ettől ő miért ne tanulhatna idegen nyelvet.
Ráadásul, uram, gondoljon bele, vannak ismerőseim, akik nagyon hősiesen egyébként idegen nyelv tanárként elmennek nagyon szegény helyekre tanítani, és az ottani gyerekeknek, akik tényleg még a sűk meg az elipszilont se tudják meg, mit tudom, de persze tudnak magyarul, mert hát magyar anyanyelvűek, azoknak a fölemelkedés lehetőségét adja meg azzal, hogy például angolul tanul, mert mondjuk az internethez akkor jobban hozzáfér, akkor el tud olvasni olyan, mondjuk például munkalehetőségeket, amiket egyébként nem. Tehát vigyázzon, nehogy ez, amit mond, teljes jó indulattal mondja, én értem, de nehogy egy karanténba zárja azokat az embereket, akiknek a magyar nyelvűsége nem üti meg a művelt normát.
Hát igen, ez is egy nézet.
Igen. Köszönjük
Na
szépen.
Na jó, mindegy, hát ebben nem, valószínűleg nem fogok egyetérteni, de akkor kérdést mondanám, hogy,
igen,
hogy egyre többet hallom azt mondani, hogy láthatóak, nézhetőek, tehát ez a felesleges... Nem tudom, hogy minek nevezem ezt.
Kötőhang.
Láthatók, igen, nézhetők.
Erről a szószátjár műsorban talán, mintha már lett volna szó. Ez igen, egy nagyon egyszerű változás, nem is annyira egyszerű, de minden
nem annyira egyszerű, de egy, nagyon érdekes.
Egy változás, ami megindult, igen, és nem tudjuk, hogy végbe fog-e menni. Arról van szó, hogy az UÜ végű melléknevek nagyon gyakoriak a magyarban, és azok után mindig van ilyen AE-t, ugye? Szomorúak. Savanyúak, szomorúak, és így tovább. És mintha ez elkezdett volna átterjedni az OÜ végűekre is.
Már én is úgy mondom inkább, hogy elérhetőek ezek a dolgok, és így tovább. Az elérhetőket én most már írásban használom, de egy kicsit régiesnek érzem. De hát ez egyéni, persze nagyon.
Hogy mondjam, nem tartom valószínűleg szabálytalan, mert csak a fülemet zavarja.
Kérem szépen.
Ez, azért
ez a felesleges dolog, amikor
köszönjük, hogy
valamit ezt... egy mondatban lehet mondani, és öt mondat mondja valaki azt egyéb.
Ja, az egy magánhangzóról van szó, azért ne spóroljunk ennyire.
Szépen. Ön tehát a rövid gazdaságosság híve, köszönjük, hogy ezt megosztotta velünk.
Szóval ez korrekt és ez elfogadott?
Hát ezt nem tudjuk, hogy ki fogadja el, és ki nem.
Úgy értem, hogy ez nyelvtanilag, ez helyes?
Ez egy újítás. Tehát ami, általában, amikor a hallgatók azt mondják, hogy bántja a fülüket, az nekünk a majdnem biztos jele annak, hogy újításról van szó, mert igen, hogy korábban nem hallották, igen, és most szokatlan az igen, új. Igen, valóban igen, ez egy új folyamat, ami épp hogy elkezdődött, nem tudjuk, hogy meddig fog
arra a kérdésére, elmenni, hogy nyelvtanilag helyes, én azt tudom válaszolni, hogy a legműveltebb emberek is használják. És hát tulajdonképp akkor ön is nyugodtan mehet utánuk. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm szépen, köszönjük viszont szépen. Jó hétvégét.
Köszönjük
szépen. Önnek is köszönjük szépen.
Kérjük, ne most telefonáljanak. Önök a műsor ismétlését hallgatják. Ha véleményük van a műsorról, az élő adást válasszák.
Megbeszéljük.
Jó napot kívánok, folytatjuk a műsort. Itt ülünk Nádasdy Ádámmal a stúdióban, én Kálmán László vagyok. És hallgatóinknak abban a fantasztikus szerencsében lesz részük, hogy ma este 6-kor Bálint Juditot fogják hallani az Esti Gyors műsorában, és itt ül velünk a szerkesztő Rózsa Péter, megkérdezzük tőle, hogy mi lesz a műsor tartalma vázlatosan.
Nagyon röviden, inkább csak egy-két témát ajánl. Közeledik a rovarirtóval fertőzött tojás készítmény szállítmány Magyarországhoz. Most 2 tonnát éppen Romániában semmisítettek meg az élelmiszer ellenőrök. Arról beszélünk, hogy ez milyen fertőzés, ez a dolog honnan jön, és hogy eljuthat-e Magyarországra, és akkor mi a teendő, talán nem.
Inkább méregnek nevezni, mint fertőzésnek, nem?
Hát úgy a fertőzött szállítmánynak, igen, mondja, igen, valóban a sajtó, hogy ezt a kifejezést használja, hogy valójában tényleg rovarirtó került ezekbe a készítményekbe.
Nem lehet, hogy Soros György injekciózza bele a tojásokba ezt a szert?
Nem mertem kimondani, hogy ezt a gyanút én is dédelgetem magamban már. Jó, ez a fertőzéssel együtt, jó, egyébként azt hiszem. Igen, 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 igen. Köszönöm, Ádám. Aztán talán még arra is felhívom a figyelmet, hogy hát Csenyászki Judit most nézi a nemzetközi sajtot, és összefoglalja, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Észak-Korea között kialakult hadi állapot, vagy még nem az, de mindenképpen nagyon-nagyon bizonytalan katonai helyzet. Éppen mit mutat? Nem akarom pánikot kelteni, de egyik kollégám ma azzal ment haza, hogy mikor befejezte a munkát, hogy éjszaka nem kell bejönni, nem lesz riadó? Nem. Ennyire nem rossz a helyzet. Na röviden ennyi, a többit figyeljék.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm.
Köszönjük szépen, és a hallgatók sorba állnak, ha jól tudom. Át is adjuk a szót a következőnek. Halló, halló!
Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot!
Jó napot! napot kívánok, én Pomusz János vagy Gyuláról beszélek, tiszteletem. Én a mostani témához kapcsolatban csak annyit szeretnék elmesélni, egy régi élményem. Én a Szegedi Orvostani Egyetemre jártam, és ott a Korbonsztan professzorunk nagyon érdekesen tartott az előadásait, ugyanis akkor, amikor a szakmai témáról beszélt, akkor teljes egészében mellőzte ezt az őzős beszélstílust. Amikor viszont közben nagyon jó pedagógusként időnként átváltott egy kis sztorizásra, hogy nyilván egy kis enyhülést hozzon ott a komoly tananyagba, akkor viszont abszolút őbetűvel beszélt.
Nagyon jó, nagyon jó. Ezt bizony szokták csinálni. Bécsben hasonló élményem volt, én jól tudok németül, és a professzor hát rendes Hochdeutsch, tehát standard németül tartotta az előadást, és ugyanígy fűszerezte néha anekdotákkal, és akkor ízes Wiener is, vagy Wiener is, tehát bécsiesen mondta az anekdoták. Majd ismét visszaváltott Hochdeutschra. Aha. Ezt úgy hívják, hogy diglosszia, ez a hivatalos neve, tehát amikor ugyanannak a nyelvnek két változata között, hogy így mondjam, liftezik föl le az illető, valójában annak megfelelően, hogy mi a stílus, mit akar elérni vele, milyen, hogy mondjam, szubtextus van alatta, ugye érti, tehát mit akar metakommunikálni. Hogy
igen, akkor viszont a tanár úr, hadd kérdezzem már meg, mivel ugye az olasz nyelv nagyon nagy szakértője, hogyha Olaszországban bármikor bemegyek egy kávéházba, akármelyik régióban. Ott mindenkivel a hivatalos olasz nyelven el tudok beszélgetni, sztorizgattunk, megkérdezik, honnan jöttünk, stb. De amikor átszól a csaposnak, hogy te már jó, vedd már halkabra a tévét, mert nem halljuk itt egymást, abban a pillanatban már átvált akár a Napoletánóra,
hát,
akár
ez is diglosszia.
Pontosan.
Egyébként ez azért nagyon tanulságos a fő témánkat illetően, mert az olasz példa is azt mutatja, hogy hatalmas tömegek egész az ország szinte egész lakossága diglossziában tud élni. Igen. Ez egy lehetséges megoldás.
Igen.
Mindenki ismeri azt a bizonyos hivatalosnak nem
nevezik. Kivéve engem, mert ugye én például nem tudom, csak a hivatalos olaszt, és én gyakorlatilag csak úgy nagyjából
igen, nem is olasz.
Igen. Köszönjük szépen, nagyon jó példa volt. Köszönjük
egyébként
szépen.
Én a fordítottjára is tudok példát, tehát olyan pedagógusra, aki a hivatalos, vagy hogy mondjam, a szertartásosan elmondott szövegét is tányelven mondja, tehát kifejezetten őzik.
De és akkor ez egy program az ő részéről, egy állásfoglalás.
Egy elhatározás, tehát nem azt mondom, hogy ő ezt nagyon meg kell erőltetnie magát ehhez, tehát nem mesterkért a dolog, de ő elhatározta, hogy ő nem fog a gyerekekkel pestiesen beszélni, a gyerekek is őznek, tehát ő ezt megtartja, és az iskolájában több ilyen pedagógus is van egyébként, nem akarom beárulni őket és megmondani, hogy ez hol van az iskola, de szerintem ez is egy követhető eljárás. Nyilván ettől még a gyerekek tudják a rádióból, meg tévéből, hogy a központi nyelvjáráshoz nem őzik.
Igen. Köszönjük szépen.
Nagyon
igen.
Szépen.
Köszönöm szépen, viszontalásra.
Köszönjük viszontalásra. Halló!
Jó napot kívánok, Barát Judit vagyok.
Jó napot.
És most egy pár percig nem tudtam a rádiót hallgatni, hogy lehet, hogy pont erről beszéltek. Két dologhoz szeretnénk megjegyzést tenni. Az egyik, amit az előbb az úr mondott, ez a budapestiesen beszélni, vagy tanult nyelven beszélni, nem tudom, hogy mondjam. De én úgy gondolom, hogy ez egy valami magyar dolog, ez bizonyos fokig inkább a tájszóláshoz függ, amit akarok mondani. Hogy mintha lenéznék, vagy ide jön egy vidéki, és akkor ő másképp beszél. Én külön nekem valahogy tetszik is, ahogy a tét másképp mondja, az ét másképp mondja. És annyira igyekeznek leszokni róla, mert úgy érzik, hogy lenézik őket, hogy kicsúfolják őket. Igen?
Most nagyon általános, itt szerintem nagyon sokféle ember van. Nem tudom, hogy többségben vannak-e azok, akik lenni. Előfordul, de én azért azt remélem, hogy nem nézik le a másik embert, azért nem másképp. Van olyan is, hogy kiröhögik, és a vidékiek, vagy hogy mondjam, a más változatot beszélőknél is többféle attitűd van, többféle magatartás van. Van, aki tényleg erősen megpróbál leszokni róla, és van olyan, aki egyáltalán, akinek eszeágában sincs leszokni róla. Mindannyian másképp állunk ehhez, és másképp viselkedünk.
Abban a hölgynek igaza van, hogy a magyar nyelvben egy kicsit erősebb talán, mint kellene ez a normakövetési igény, mint ahogy ugye szakértőnk, Kontra Miklós professzor is mondta, hogy még a Magyar Rádióban is elhangozhatott olyan műsor nyelvész szájából, amely hát nevetségesé akarta tenni, például esetünkben a szlovákiai nyelvhasználatot.
Hát jó, de szerintem a dialektus, a tájszólás, mint humorforrás azért máshol is létezik. Angliában is szoktak gúnyolódni a tájszólásokon, Olaszországban is szoktak gúnyolódni.
Németek is.
Tehát lehet ezen gúnyolódni, de azért, amikor komolyan beszélünk, és amikor komoly ügyekről van szó, akkor bizony nem szabadna valakit azért megbélyegezni, mert másképpen.
De igaza van a hölgynek. Köszönjük szépen.
És a másik, amit szerettem volna mondani, köszönöm, hogy bizonyos egyetértett, hogy én értem, hogy 4,5 évig a Szlovákiában. És ott például a rágógumit a zsuvacskának mondják. Uh-huh. És annyira meg lehet szokni, szóval, hát ők így mondják, és például a farmer, az a, ha jól emlékszem, akkor riszle volt.
Igen, rengeteg ilyen van.
Igen.
Ez nyilván azért volt, nem azért, mert nem tudnak magyarul, hanem azért, mert ők ezt mikor még nem olyan nagyon használták, mert negatív megítélése volt Szlovákiában például, ha valaki magyarul beszélt a nyilvános helyen, vagy valami megszólták. És ezt megszokták.
Hát nem csak arról van szó, hanem arról, hogy ezek a szavak akkor születtek meg, és akkor terjedtek el, amikor már külön ország volt, ugye, tehát ezek jóval trianon utáni találmányok, a farmer is, meg a rágógumi is.
Igen.
És ezért a különböző helyeken mások alakultak
ki. Hát, mint ahogy ez rettentő mulatságos, hogy a Magyarország területén farmernek hívják
hát,
ezt a
pontosan ezt akartam mondani.
Semmi közel nincs a farmer.
Igen.
Pontosan olyan mulatságos a többieknek ez a farmer szó, mint ahogy nekünk a rifle, vagy az a tornacipőt Adidasnak hívják, vagy ilyesmi.
Ja, igen, arra is van, ami igen. Azt, hogy mondják a tornacipőt, már nem emlékszem.
Hát Adidasnak nem Szlovákiában mondják,
nem,
de van olyan hely, ahol az Adidasnak.
Arra is van egy,
csak igen, az igen. Már nem. Jó, igen, világos. Igen.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Köszönjük szépen. Viszont hallásra. Haló, újabb hallgatónk. Haló.
Haló, Mikó János, nem tudom, hogy rám várnak.
Igen, pont önre vártunk, Mikó János.
Jó napot kívánok. Nem a fő témához kapcsolódva, de nem bírom megállni, hogy a hírek előtt a tehát nem a Nádasdi úr, hanem a Nára, ugye most...
Kálmán László, igen.
Kérem?
Kálmán László vagyok.
Kálmán László úgy konferálta fel a híreket, hogy a hírek fognak következni.
Igen.
Én úgy gondolom, hogy minden ilyen nyelvhelyességi műsor egyfajta rápecsételés, hogy mi a helyes és mi a nem. A kérdésem mindössze annyi, hogy helyesnek tartják-e a fognak fogni túlzott, túlzott használatát.
Hát, hogy mit nevezünk túlzottnak, az egy kérdés, de a fog...
Hát, hogy igen, gyakori.
A fog a jövő idő segédigejeként, ezt azért tudom, mert...
De hogy ezt a mondatot, hogy a hírek fognak következni, ez simán beletett volna, úgy is mondani, hogy a hírek következnek.
Persze,
tehát a kérdésem az, hogy szükséges volt-e. Köszönöm szépen, ennyi a kérdés.
Köszönjük, kedves úr, maga minket nyelvhelyességi műsornak nevezett, nem vagyunk nyelvhelyességi műsor, az egy másik műfaj. Mi nyelvészeti műsor vagyunk, amely a nyelvnek a működéséről, szerepéről, életéről beszél. A nyelvhelyesség az olyan, mint az illemtan, nagyon fontos dolog, de amely elmondja, hogy hova, hogyan kell öltözködni, hol kell nyakkendőt hordani, hova kell nagy estélybe menni, és így tovább. Az nem ugyanaz, mint az, amikor mondjuk elmondja az orvos, hogy a napsugárzás ellen
igen,
mivel védekezik.
Igen, de Ádám, most kilépünk egy pillanatra a szerepünkből, és azt mondjuk, hogy igenis megkérdezik tőlünk, hogy bukósága azt mondani, hogy fog következni, vagy stílustörése, vagy műveletlensége, vagy ilyesmi, azt kell válaszolni, hogy nem.
Nem,
a fog a jövő idő segédéjeként legalább 500 éve él a magyarban, és mindig is használták, és az, hogy egy szótaggal több, mint amennyi feltétlenül kellene, ez soha nem ér semmilyen nyelvben, nem számít.
Hát hiszen olyat is mondunk, hogy e mögött a fa mögött, pedig azt is mondhatnánk, hogy e fa mögött. De hát ez se kifogásolja senki, bár ha így gondolja ön, akkor fölöslegesen hosszú, de hát a nyelv már csak ilyen. De a fog segédigén fura, hogy éppen ez jutott eszébe. Miért is gondolná, hogy ez helytelen, a jövő időt így képezzük?
Hát azért mondom, hogy felesleges, mert hogy a hírek következnek, most a hírek következnek, az is ugyanazt jelenti
hát,
tulajdonképpen.
Jó, hát igen. Sok nyelven van így, hogy a jelen időt lehet jövő idő értelemben használni.
Igen, de ha valaki kifejezetten jövő időt használ, vagy a magyarban oda teszi a fog segédigét, azzal az égvilágon semmilyen gond nincs. Most persze nincs rá időm, de a Szép Irodalomból valószínűleg száz számra tudnék alátámasztást, vagy hivatkozást
találni. De hát a mindennapi használatból is. Igen, igen, igen. Tehát ha arra gondol, hogy miért kell jövő időt használni valamire, ami mindjárt bekövetkezik, hát arra azt tudjuk mondani, mert van jövő idő, hát miért ne használjuk néha.
Jó, köszönjük szépen. Köszönjük. Következő hallgatónk már a vonalban van. Haló!
Jó napot kívánok, Anger Ajkó vagyok.
Csokon.
Örömmel hallgatom itt a műsorunkat, de nem szorosan a témához tartozik, amit szeretnék önökkel megbeszélni. Miért végzük mi a katasztrófát? Ez nekem régi mániám.
Én erről írtam egy egész cikket, hogyha megkeresi a nyest.hu nevű.
Én nem látó vagyok, úgyhogy...
Ja, bocsánat. Tehát az interneten van egy... Igen, igen. Az interneten van egy nyelv és tudomány nevű portál, ahol én erről írtam egy cikket, pontosan a katasztrófa védelemmel kapcsolatban, hogy sokan úgy érzik, hogy ez egy furcsa szó, mert miért kellene a katasztrófát védeni.
Igen.
És az az igazság, hogy én megnéztem elég nagy munkával az összes ilyen jellegű magyar összetett szót, mint amilyen a katasztrófa védelem, és azt találtam, hogy kb. 50-50%, tehát fele-fele a megoszlása annak, hogy az egyik felénél tényleg az, hogy mondjam, az utótag, tehát itt, mint itt a védelem, aznak valójában tényleg tárgya az előtag, ugye? Tehát katasztrófa védelem, a katasztrófát védjük, ugye ez lenne ez a bizonyos értelmezés, hogy az utótagnak a tárgya az előtag. És az kb. 50% másmilyen, ahol nem a tárgya.
Igen. Hát tehát balesetvédelem is van, ugye ezzel az erővel megkérdezhetni, hogy miért védjük hát a balesetet. Hát a nyelv már...
Tehát az ilyen. Egyik fele olyan, mint az egészségvédelem, ahol tényleg az egészséget védjük, igen. És a másik fele olyan, mint a balesetvédelem, ahol a baleset ellen védünk.
Igen.
De nem csak a védelem végűeket néztem meg, hanem az összeset. Tehát arról van szó, hogy a magyar összetett szók, szavak, azok az ilyen jellegű összetett szavak két nagy részre oszlanak, az egyiket úgy értelmezzük, hogy tárgyas, a másikat úgy értelmezzük, hogy nem tárgyas, és a katasztrófa védelem az pont abba esik, amelyiket nem tárgyasan szándékoznak ugye értelmezni, mert nyilván nem a katasztrófát védik, de mind a kettőre ugyanannyi példa van, és ezért igen, nem lók ki a sorból.
Hát akkor az önök fülét nem bántja.
Nem.
Nem, hát miért bántaná, ha egyszer így van. Kérem szépen, hadd mondjam el, hogy a magyarban például azt mondjuk, hogy életveszély, mert a magyar ugye hát a német mintát követi, mindig Lebensgefahr, életveszély, románul viszont Pericol de Mort, vagyis halálveszély, mert a román az a francia példát követi, danger de mort, és hát akkor halálveszélynek nevezi pontosan ugyanazt. És látja, milyen érdekes, hogy ugye az ellenkezője van szinte benne, de hát ha szokás így alakul, akkor így alakul.
Vagy ha belegondolunk például, én nekem többször volt problémám ilyennel olyan szavakkal, amiket még soha nem hallottam, hogy például a cigaretta szünet az egy olyan szünet, amit azért tartunk, hogy cigarettázzunk, ezzel szemben a fegyverszünet az nem azt jelenti, hogy azért tartunk szünetet, hogy fegyverekkel foglalkozunk, igen, a mosolyszünet az pont azt jelenti, hogy nem mosolygunk addig.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy ezek az összetett szavaknak az értelmezése az sokszor teljesen változékony, illetve igen. Egy szó esetében persze nem változékony, hanem egy típuson belül az egyiket így értelmezzük, igen, a másikat
igen,
úgy.
Igen. Köszönjük, hogy ezt észrevette, de ilyenkor futtasson végig a fejében sok-sok hasonló szót, és akkor lassan ki fog alakulni, amit hát László is mond, hogy fele-fele körülbelül így működik, a másik fele meg úgy. És hát amiből sok van, tulajdonképpen arra a nyelvész azt mondja, hogy az úgy van. Köszönjük.
Hát éppen ez lett volna a következő megjegyzésem, hogy miután a magyar nyelv annyira színes és sokszínű, és ez nem csak tájszólásban, meg nem csak országrészenként változik, hanem tényleg mindenben, és én most valószínűleg hibát követtem el ezzel a katasztrófa védelemmel kapcsolatban, mert
hát nem
mondjuk
nem.
Az én fülemet tényleg bántja, de van balesetvédelem, és erre nem gondoltam. De a visszatérve... Én csak azt tudom mondani, hogy minden az elfogadáson múlik.
Hát igen.
A tolerancián. Igen, igen, én lehet, igen, hogy nagyon igen. Elfogadó vagyok, és én nekem sose bántotta a fülemet a palóc tájszólás,
uh-huh,
vagy
uh-huh.
A székely uh-huh, beszéd. Uh-huh, tehát nem sokszor fordultam meg a székelyeknél, vagy ott ugye Erdélyben, de sosem. És én ezt tanácsolom mindenkinek, hogy hát igen, ahogy az ember sokszínű, akkor a nyelvünk is sokszínű, és legyünk toleránsak.
Köszönjük.
Igen, ez
ne hányjuk a szemére azt, hogy, hogy őzik, vagy, vagy a tét kihangsúlyozza, vagy, vagy a tolnaiak, bocsánat, nem akarok senkit megsérteni, de a szokok, tehát ez a, ez a formula.
Igen.
Nem.
Köszönjük ez szépen.
Igenis, elfogadni, hogy ő is ember, úgy beszél, ahogy, az is a magyar nyelv része.
Ez a lényeg. Igen.
És legyünk
igen.
erre büszkék.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, csókolom. Köszönjük.
Igen, egyébként ez tényleg nagyon szép elgondolás. Ennek ellenére jegyezzük meg, hogy sok olyan országban, ahol nagy erőfeszítéseket tesznek arra, hogy mégiscsak egységes legyen a nyelvhasználat, és ez különösen azokra az országokra jellemző, ahol, ahol nagyon nagy a változatosság, és valamiért félnek. Ugye Olaszországban most már ez nincsen, mert van ez a bizonyos köznyelv, egységes köznyelv, de de hát nagy erőfeszítéseket kellett tenniük, hogy a sok-sok igen, régió, igen, ami igen. nagyon különbözött egymástól, az valahogy megértse igen, egymást. Igen. Van egy újabb hallgatónk a vonalban. Halló!
Jó napot kívánok!
Üdvözlöm!
Koncsol Endre vagyok.
Jó napot kívánok!
A Klubrádió odaadó, de nagyon kritikus hallgatója.
Mindannyian így vagyunk ezzel, igen.
Először is az a kérésem, hogy ez alatt a rövid beszélgetés alatt, ami zajlik, mellőzzük az anyanyelv és a magyar nyelv kifejezéseket, maradjunk az élő nyelvnél. Az élő nyelv gyakorlója vagyok, állítólag nem is akármilyen szinten, és ezt a telefonhívást egyébként az aggodalom, a harag és a nem is tudom, mit mondjak még, vezeti. Mert az élő beszéd katasztrofális helyzetben van hazánkban, és ezzel kapcsolatban aki vagy akik tehetnének ennek a vitására, az a média.
Hát köszönjük, hogy elmondta a véleményét.
Miben áll a katasztrofális igen, helyzet, vagy milyen katasztrofális helyzet?
Mondom, és én konkrét példákkal fogok élni. Embertől, élő embertől hallottam helyesen azt a kifejezést, hogy híradó. Minden rádió és tévécsatornán következik a híradó. Hát ez...
Mi a kifogása?
Ön honnan származik egyébként? Megkérdeztem, hogy hol született, vagy hol nőtt fel?
Igen, Budapesten a 8. kerületben. Igen?
Csak azért, mert igen. a híradó az leginkább Kelet-Magyarországon dívik, ez ott a hosszúik megtartották a hosszúságukat.
Jó, hát én voltam híradó műsorvezető, én híradót mondtam, mert az híradó, és nem híradó.
Érdekes, én mindig híradót mondok.
Mert és tájnyelvének tűnik nekem a hosszú.
Professzor helytelenül mondja.
Nem, ön mondja helytelenül. Ön mondja helytelenül, mert én híradónak mondom. Hát az én szememből nézve ön mondja helytelenül. Az ön szeméből nézve én mondom helytelenül.
Nem hosszú íj a híradó?
Az írásban, de hát most ön a kiejtésről beszél. Hát csak, igen, csak nem akarja azt mondani, hogy ugyanúgy
kell. Én bátorkodom élő beszédben is a hosszú íjt hosszan ejteni.
Ezzel semmi baj de nincsen, akkor, csak akkor... nekem tájnyelvinek tűnik, én nekem Kelet-Magyarország jut eszembe róla.
Nem, igen. Jó, tehát én a betonban nőttem fel, és éltem az életem nagy részét, tehát ez a József körút, Baross utca sarok környéke. Mondhatom a másik példát?
Persze.
Jó nevű televíziósok, rádiósok keverik az egy szót úgy, mint határozatlan névelő és számnév. Azt mondja, hogy találkozunk egy hét múlva. Nem igaz. Egy hét múlva találkozunk. Igaz?
Hát ez attól függ, hogy gondolja, hát nem. Hát ha belegondolok... Hát
az ortográf, professzor úr, az ortográfi az nem az, hogy gondolom, alapon működik, ugye?
Az ortográfiának ehhez most nincs köze, nem, hiszen az EGY az mind a kettőt egyformán leírja. Én arra gondolok, hogy mind a kettőt én akarhatom mondani. Találkozunk egy nap múlva, találkozunk egy óra múlva.
Az az érdekes, hogyha lefordítom idegen nyelvre, akkor akár határozatlan névelőt, akár számnevet, ugye más nyelveken sokszor különbözik a határozat. Mondjuk angolul, we'll meet in a week, vagy we'll meet in one week, mind a kettőt lehet mondani. Tehát itt az a gyanúm, hogy ez a magyarban is, ha találkozunk egy hét múlva, az hol határozatlan névelőként értjük az egyet, hol pedig számnévként.
Hát igen, és azt nem tudom, hogy...
Én számnévként fogom fel ezt a... mert egy hét múlva találkozunk.
Jó, ha mindig számnévként fogja föl, az nem helyes, hiszen ugyanúgy lehetne határozatlan névelővel is. Tehát, hogy én vettem egy kiló barackot, azt nem muszáj úgy gondolnom, hogy én vettem egy kiló barackot, hiszen akkor milyen esetekben jó, van egyáltalán?
Nézze, egyetértünk abban, hogy más a hangsúlyozása a magyarban a határozatlan névelőnek, mert az hangsúlytalan, meg a számnévnek, mert az hangsúlyos. De pont ebben a példában, amit ön mondott, szerintem mind a kettő elképzelhető, mint ahogy az idegen nyelvű fordításaiban is, mind a kettő elképzelhető, szerintem lehet itt határozatlan névelőként is mondani, meg számnévként is mondani.
Igen, észrevételen nagyon izgalmas és érdekes elemzésre adott okot, de hogy mindig csak a számnevet kellene használni ilyenkor, az nem igaz. Köszönjük
nem
szépen.
Nem győztek meg, tanár urak.
Köszönjük
akkor
szépen.
Igen?
Bocsánatot kérek, két nagyon gyors.
Jó, egy perc van erre most már.
Beleszorítom. Az egyik, a számneveknek a hangsúlya az első számnéven van, igaz? Tehát bármely tagú a számnév, és azt mondja a kolléganő, hogy és a telefon az 53. Nem, az 53. Ez az egyik, a másik, a jelzett szó esetében nem mondtam még szinte helyesen, hogy azt mondta volna valaki, hogy kék szilva, hanem azt mondja, hogy kék szilva.
Bocsánat, a jelzős szerkezetben nagyon sokszor hangsúlyos a jelzett szó is, és nem csak a jelző. Tulajdonképpen csak akkor van ez, hogy a jelző hangsúlyos kizárólag, amikor valamilyen megkülönböztetés vagy szembeállítás van, a kék szilva szemben áll valamilyen, hát vagy egy fajtát jelent, ugye akkor is, vagy pedig szemben van állítva valami más színű szilvával.
Hát persze, hát Caruso a híres tenor. Nem Caruso a híres tenor. Hát ez nagyon furcsa volna. Én is mondanám, hogy Caruso.
A neveknél pedig nagyon-nagyon bonyolult a helyzet, amire a maradék 20 másodpercben biztosan nincs időnk, de a számneveket valóban hajlamosak vagyunk tagolni olyan hangsúlyozással, ami egyébként hogy akár természetellenesnek is mondható lenne nyelvtani szempontból, de azért, hogy a számok jól érthetőek legyenek, olyan furcsa a tagolásokat, sőt, attól függően, hogy milyen, hogy évszámot mondunk-e, vagy telefonszámot, sokszor különbözőképpen tagoljuk. Ez más nyelvekben is egyébként elterjedt. Bocsánat, a hírek következnek. Köszönjük nagyon szépen, köszönjük a telefonját.
Köszönöm készségüket, nem győztek meg, de örülök a beszélgetésnek. Viszonthallásra.
Kérjük, ne most telefonáljanak. Önök a műsor ismétlését hallgatják. Ha véleményük van a műsorról, az élőadást válasszák.
Megbeszéljük.
Jó napot kívánok! Talán tudják, hogy mi helyettesítjük ma Bolgár Györgyöt, Nádasdy Ádám és Kálmán László. És nagyon elröpült az idő, mert már csak egy szűk fél óránk van hátra, és állítólag sok hallgató. Nem is szaporítom a szót. Halló, azt hiszem egy hallgató már a vonalban van.
Így van, szép napot kívánok. Béri Eszter vagyok a Kostról. Sok minden elhangzott, amiket én is mondtam volna, de amit leginkább szeretnék elmondani, ez a hazánkon belüli mindenféle tájszólásokkal kapcsolatos. Nem sokat jártam sem Erdélyben, sem máshol, tehát ebből nekem csak az jutott, hogy amikor Erdélyből ide kerül emberek beszédét hallom, el vagyok bűvölve sokszor. Viszont ha véletlenül egy hetet Szegeden töltöttem, még ifjabb koromban, vagy erre-arra máshol az országba, utána, mint holmi ragály, rajtam maradtak ezek a dolgok, tehát két hétig őztem egy-két szegedi létezés után, úgy félig meddig, és ez nagyon jól esett. És igazából azért telefonáltam, mert hogy egyéb műsoraikat is hallgatom nagy örömmel, és azt a fajta elfogadó engedékenységet minden beszélővel kapcsolatban, meg saját magukkal kapcsolatban, azt nagyon szeretem. És erre van egy saját személyes élményem nagyon-nagyon régről, körülbelül 1980-ból, hogy mesélek a gyerekeknek, méghozzá valami Erdélyből gyűjtött, vagy nem tudom melyik tájegységről gyűjtött mesekönyvből, hogy a két pont az an, és akkor valahogy úgy reflexből itt-ott biztos, hogy szabálytalanul, egy kicsit másképp ejtem, mint ahogy szoktam. Mindez Dunakeszin történt. És mondom a mesét, és egyszer csak megszólal egy kisgyerek, másodikos, 8 éves, hogy tanárnéninek falusinak tetszik lenni. És hát annyira jól esett.
Nagyon jó.
Olyan finom érzés volt, és én azt gondolom, hogy nem hogy negatívum, hanem egy gyönyörűség, egy színesség ez a magyar nyelvben, ugyanúgy, mint a tengeri, meg a kukorica, meg a iszonyatos mennyiségű.
Igen.
Szinonimák.
Köszönjük szépen, hogy úgy fogalmazott, hogy mi megengedők és elfogadók vagyunk. Azért itt van egy picike félreértés, mert mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bármit megengedjünk vagy elfogadjunk, mint ahogy abban a helyzetben se vagyunk, hogy bármit kirekesszünk vagy tiltsunk. Mert mi nyelvészek.
Nem is úgy gondoltam, mint a rendőr,
hát
csak
igen.
Nyelvészek. Mi... Hogy a eleven, a létező, változó nyelv, az egy elfogadott dolog, erre gondoltam.
Hát persze, de
más nem is nagyon tudnánk tenni, azt próbáljuk magyarázni. Én egyébként nem vagyok engedékeny, rettenetesen szigorú vagyok, csak nem ezekkel a dolgokkal szemben.
Tehát például... Most az Ádám volt nagyon szigorú a szegény külföldi bácsival, de értem, hogy miért.
Hát jó, mert ez annyira mellé lőtt, hát annyira téves.
60 éve nem ebben a közösségben él, és utána közli, hogy itt azóta...
Nem kemény volt a stílus, gondolom, nem esett neki jól, de jogos volt.
Hát nekem sem esett jól, amit én mondott. Hát köszönjük szépen, köszönjük. Nagyon köszönjük.
Köszönjük, viszont. Újabb hallgató. Halló?
Halló?
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, vonalban vagyok?
Igen.
Tessék mondani.
Rudolf Otto vagyok. Kiöregedett magyar tanárként. Szeretnék hozzászólni ahhoz a problémához, amit a valószínűleg a rádiós úr az imént mondott, hogy a híradó...
A televíziós volt, azt hiszem.
Kérem szépen, egy nagyon rövid, tömör példát hadd mondja. Azt mondja a barátom, adj egy 20-ast. Szívesen adnék. De csak 10-esen van. Akkor ez az úr ezt a mondatot biztosan úgy mondja, hogy adj egy 20-ast. Szívesen adnék, de csak 10-esen van.
Valószínűleg.
Most ön egy kicsit eltúlozta, de...
Igen, ez szándékosan karikíroztam.
Bocsánat, a helyesírás az, most én nem tudom, mert rosszul helyesíró vagyok ilyen szempontból, hogy itt ezek közül melyiket írja a helyesírás.
Igen, így kellett tanítanunk, igen, hosszú ékezettel,
mindegyikben.
Megfirosszerozázni, amivel persze én...
De én elsősorban tájnyelvinek érzem a 20-as, 10-es, hogyha nem túlozzuk el ennyire a hosszúságát, ugye? Akkor ezek normálisak, bizonyos tájnyelv.
De nem használja senki.
Ez így nem igaz, Észak-Kelet Magyarországon ezt nagyon rendesen mondják.
És érdekes módon a helyesírásunk az valamiért, ezt nem is valamiért, tudjuk, hogy miért, kazinciek miatt, akik észak-keletiek voltak, sokszor ezt tükrözik.
Igen. Önnek igaza van, és hát ha valakinek ez jobban tetszik, vagy ő szereti, természetesen használja, de hát az nem helyes, amit például az úr is gondolt, hogy mondjuk, ahogy én mondom, hogy
az nem jó.
Igen.
És van még néhány ilyen.
Jó, sokan azt gondolják.
Középponti problémának érezném, ha szabad még egy gondolatot hozzátennem az eddigiekhez, hogy ez az egységesített magyar nyelv nagyon nagy baj lenne, mert akkor a fővárosi hadarás, a fővárosi éneklő hangsúly országos kiterjedtséget kapna. Isten mentsen tőle. Sokat szenvedünk, főleg az ének, a felkapott mondatvégektől.
Ön szenved. Ön ettől szenved.
A riportalany retteg attól, hogy félbeszakítják, nem hagyják, hogy végigmondja. Ezért aztán úgy mondja, hogy azt szeretném még elmondani, hogy szeretném azt még közölni ehhez.
Na nézze, de ez nem pesties. Hát én ezt értem, és nagyon sokszor hallom én is.
Erősen nálunk itt a főváros.
Nem hiszem, ez nem pesti, ez nem területi
egy
vonás.
Egy pécsi riportalan az ön szerint nem csinálja ezt, vagy egy kolozsvári riportalan, de hogy is nem.
Hát nagyon furcsa trükköket dobnak be az emberek azért, hogy ne szakítsák őket félbe. Épp a napokban ezt mondtuk, hogy az őzés is ilyen, hogy azért mondja azt, hogy mert hát addig nem fogják félbeszakítani, mert azt mondják, hogy egy kötőszót hozzátesztek, azt mondják, hogy és... Hogy, igen, hogy igen. Úgy érezze a beszélgető partner, hogy ez folytatódni fog igen. Még ez a mondat. Igen. A fölemelt dallam a mondat végén, az ugyanezt a célt szolgálja, úgy azt sugalja, hogy ez még folytatódni fog, és akkor hát, ha nem szakítják fél. De ez nem területi jellegzetes.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Nagyon szeretem ezeket a típusú sorokat.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Az az igazság, hogy mi nem tudjuk ám itt bent a stúdióban, hogy hány hallgató van. Csak mindig megjelenik, hogy van még, van még, van még. És ezért lehet, hogy hát nem sokára vége lesz ennek a műsornak, és lehet, hogy nagyon sokan le fognak maradni. Hát, az nem azért van, mert még kegyetlenek lennénk, hanem mert fogalmunk sincs, hogy hányan állnak még sorba, és nem tudjuk, hogy be lehet-e osztani, de most van egy újabb hallgatónk. Megint halló! Halló, halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napon!
Diósi Pál vagyok.
Üdvözlöm!
Budapestről, Szüketben, Újlipóciából. És az 5 órakor...
Jó, de Újlipóciából melyik részről? Mert ugye területi nyelvváltozatokról beszéltünk, és ugye van a Pozsonyi út környéke, meg a Visegrádi út környéke, meg gyerünk aztán tovább. Északabbra
ez
is.
Újlipócia pereme, Kárpát utca.
Oké, akkor már tudjuk.
A, valamikor a 30-as években igen. épült külön tornyos templomra.
Tessék mondani,
ismerjük azt a tájszólást.
Hát persze, hogy ismeri, hogy ne ismerné, szerintem... talán, ha nem tévedek, akkor egyikük járt is itt nálam a lakásomban annak idején.
Kérem szépen. Ön úgy kezdte, hogy 5 órakor volt valami?
5 órakor a hírblokk előtt beszélgettek egy úrral, aki nagyon határozottan azt állította, hogy a magyar nyelvet helytelenül használók és a kiejtésükben zűrös módon használó nyelvhasználók talán ne tanuljanak idegen nyelveket.
Igen.
6 óra előtt volt ez, vagy 5 óra, igaza van. Igen, igen, ezt mondta az illető.
Na most ebben a blogban valami a számomra nagyon áhájélményes volt, és elkezdtem kaparászni. Valamikor a Boldog Szabadpolcos Nyelvész Könyvtár idején a bölcsészkaron valamit kerestem, és megtaláltam mellé, mindig mellette is bogarászok, és megtaláltam egy Kodály Zoltán írást, egy rövid, tömör, néhány oldalas írás különlenyomatát, ami a magyar nyelvi kiejtésünk hibáiról szólt. Azon busongott, hogy sokan magántanárnál javítatják az idegen nyelvű kiejtésük hibáit, miközben magyarul egészen rossz, támadható módon beszélnek, a kiejtésükben rengeteg hibát vétenek, és azt találta leírni, hogy azok, akik a magyar nyelvű kiejtésükben hibákat követnek el, azok minden egyes hibájukkal részt ütnek a magyar gyepűn.
Írta a Kodály Zoltán.
Írta Kodály Zoltán.
De itt is csak valami példa nincs arra, hogy mit értető hibán, hogy mi az,
ezt
ami
hibán. Nem példázta. Általános emelkedettségben fogalmazott.
Nagyon nehéz így megítélni, hogy miről is van
hát
szó.
Hát meg olyan furcsán szenvedélyes a fogalmazása, kicsit romantikus.
Kodály Zoltánnak egyébként érdekes.
Kodály Zoltán tudott szenvedélyesen fogalmazni más dolgokban
igen,
is.
Igen, igen.
Na most nekem viszont...
Kodály Zoltánnak volt egy olyan elképzelése is, hogy a zárt e-hangot vissza kell hozni az összes nyelvjárásban.
Tessék mondani?
Nekem szociológusként az ugrott be erről, és erről a hasonlóságról. Hogy akkor, amikor az országunkban a türelmetlenség fokozódik, akkor nagyon hajlamosak sokan, nem mondom, hogy vagyunk, mert ők vannak sokan, de nem én, sokan hajlamosak arra, hogy valamilyen lángfalossal kezdjék el védeni azt, ami szerintük az egyetlen és helyes és követendő eljárás a nyelv használatában, az élő
igen,
nyelv használatában.
Igen. Ez egy társadalmi jelenség, tulajdonképpen nem nyelvészeti kérdés. Nagyon
ez
igazán.
Valóban egy
igen.
társadalmi jelenség,
igazán.
Csak azt gondolom, hogy a nyelvészetre is rávetül az, ami a társadalomban zajlik.
Igen, de nem most kezdődött ez a dolog. Tehát, hogyha arra gondol,
persze,
hogy a
hogy
mostani
nem,
társadalom...
Kodálynál is egy ilyen
persze,
fajta történet zajlott le.
Így van.
Még ő előtte is voltak
hát
ilyen.
Persze.
És előtte is, hogy igen, ne, és hát mindenféle purista mozgalmakban ez nagyon gyakran ilyen módon társult. A társadalmi igen, türelmetlenséggel, igen. Én ezt körülbelül értem.
Köszönjük
szépen. Azt gondoltam, hogy ezt talán érdemes megemlíteni egy olyan műsorban is, igen, amely ugyan eredetileg egy nyelvészeti műsor.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük.
Viszont, én köszönöm szépen,
viszont hogy hallásra.
Kaptam a felmondására. Köszönjük.
Viszont hallásra. Haló, következő hallgatónk van a vonalban. Haló.
Jó estét. Jó estét kívánok. Én nem tudtam, hogy ilyen hihetetlen szerencsénk lesz, és hogy a két tanár urat egy ilyen hosszú délutáni műsorban üdvözölhetjük, máskor figyelmesebb leszek. És nekem mondjam, hogy az egyik kedvenc műsorunk többek között azért, mert nincsenek benne üres járatok, hanem ha csak nem a lötyögős hallgatói hozzászólások. Az egyetlen dolog, amit szerettem volna valójában javasolni, vagy meggyőződésemet hangsúlyozni, hogy többszintű nyelvismeret lenne a megoldás, hasonlóan, ahogy az olasz vagy az osztrák példa, itt van például a bécsi bölcsészkar egyik gyakorló iskolája a burgenlandi Wolfgartenben, ahol a tannyelv az kizárólag hochdeutsch, a szünetekben pedig mindenki a saját nyelvjárásában beszél. Igen. Ilyen példánk már voltak, de el kell mondanom egy személyes példát, amikor a kis húgommal meglátogatjuk édesanyám korábbi pátriáját Nyugat-Magyarországon, akkor amikor eltérjük a megye határt, és meglátjuk, hogy Vas megye, azon szoktunk kacagni, hogy elkezdünk vasi tájszólásban beszélni,
persze.
És hogyha a zélig effektust említem, amit igen sokszor szoktam felemlegetni mosolyogva kollégáimnak, barátaimnak, akik nagyon félnek tőlem, hogyha a vélt vagy valós hibákat szigorúan vagy kevésbé szigorúan kijavítom, hogy az ember arra is hajlamos, hogy azon a nyelvjárásban válaszoljon, ha erre képessége van, ami hozzá szólnak. Biztos vagyok benne, hogy önök az önök által jobban beszélt nyelveken megteszik ezt a gesztust a beszédőnek.
Így van, sőt, mondok még egy esetet, ami ebbe a sorba illik bele, hogy egyre inkább figyelem meg az embereken, vagy hát egy számomra új megfigyelés, lehet, hogy ez közhelyes, hogy beszélik a központi pesties dialektust mondjuk a tévében vagy a rádióban, és amikor elkezdenek mondjuk az ifjúkorukra visszaemlékezni, vagy régi időkre, akkor számomra észrevehetően megváltozik.
Mert nyelvész vagy.
De sokunk valószínűleg ez sokan nem hallják.
Pedig nem vagyunk
sokan nem hallják, de mondjuk az illető egy bizonyos régióban nőtt fel, és amikor az ifjúságáról elkezd beszélni, akkor hallom a magánhangzóin, vagy apró jeleken, igen, hogy bizony előjönnek
de
azok
hát én
a jegyek.
Magamon is észreveszem, mert én a gyerekkoromat a Velencei tó mellett töltöttem Fejér megyébe, és azokkal a gyerekekkel játszottunk, aztán most az visszajön, hogyha arról beszélek, hogy ott hogyan volt az ifjúságom. Igen.
Na most a másik az, hogy nagyon sok hallgató, különösen az élemedettebb korosztály nevében, ez teljesen érthető, mert mi a rádióra tapadt füllel nőttünk föl, és ott nyelvőrködés volt, és egyáltalán, és az innétén említett kodáidézet is teljes egyetértéssel találkozott, mert úgy gondoltuk, és én magam is úgy gondolom nagyon sokszor, hogy fel vagyok jogosítva arra, hogy az általam helyesnek vélt kiejtési formát, ejtési formát, előhangsúly, véghangsúly, de mondjuk angolul azt mondom, hogy vent, akkor mindig arra gondolok, hogy valaki egyszer megtette nekem azt a szívességet, hogy ezt az esemény jelentésű szót véghangsúllyal kell ejteni. Tehát ugye vannak nyelvek, ahol ez egészen elképesztő, tanulja vagyunk nem egyszer annak, hogy például egy brit értelmiségi ránéz a szomszédjában beszélőre, akivel éppen társalog, és azt mondja, hát most veszem észre, hogy mi szomszédok vagyunk. Ez Magyarországon sokkal tágabb értelemben igaz, és bizonyos tekintetben az a bajunk, hogy amikor én történetesen a klubrádióban hallgatok újságírókat, nagyra becsült, kiváló szakértő újságírókat, akkor hallani vélem, hogy ki az, aki Pesten nőtt föl, mert zártak az éjjel, egyáltalán nem veszi magának a bétorságot, vagy a fáradtságot arra, hogy kinyissa a széljét, és ráadásul, amikor helyesen, akkor azt mondja, hogy igen. Hát ez meg kell mondjam, hogy bocsánatos bűn. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket, és sok
hasonlóságot
minden jót.
Köszönjük szépen. Hát jól utánozta ezt a fajta beszédmódot, de az nem azért van, mert nem veszik a fáradtságot, hanem egyszerűen itt mások egy picit a magánhangzó.
Van még?
Van, hogyne? Van még hallgatónk. Halló?
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én a gázvölgyi művész úrral kapcsolatban szeretném mondani, hogy szeretem a műsorait, és amikor a vendégével beszél, nem azt mondja neki, hogy lehet, hogy hülyeséget kérdezek, hanem mindig rendszeresen elhangzik a szájából ez, hogy lehet, hogy hülyét kérdezek. Hú, ez engem nagyon zavar.
Hát jó, ezt Gál Völgyivel tessék megbeszélni, mi nem, mit mondjunk el.
Nem találkozok vele, jó?
Hát kérem.
De ugye nem jó ez így.
De hát miért nem volna jó, ha egyszerű így
hogy hülyét kérdezek? Hát ez azt jelenti, hogy egy hülyét kérdezek.
Nem, nincs igaza, mert okosat kérdezek, azt is lehet mondani, butát mondott, azt is lehet mondani.
Sőt, általában a melléknével, valami fehéret látok ott, és nem kell azt mondanom, hogy fehérséget látok. Tehát a mellékneveket lehet úgy használni.
Tehát ennek a nyelvből nem következik, ha ön úgy érzi, természetesen joga van szubjektív érzéséhez, mint aki a káposztát nem szereti, de...
Ugye az önnek is jó, hogy okosat mondott.
Hát persze. Igen.
Nem? Vagy de okosat... most a hallgatónkat kérdezem.
Igen.
Okosat kérdezett.
Hát ez ugyanannak a mintájára. Igen. Tehát igen. Általában azt szoktuk mondani, hogy az magyaros, az hangzik magyarosan, ami létező magyar mintákat követ, és az, hogy okosat mondott, hülyét mondott, ezek teljesen egyforma.
Igen.
Jó, akkor ezentúl majd lenyelem.
De egyébként azt hiszem, hogy én sem mondom meg. Egyébként. Tehát valószínűleg van egy ilyen megoszlás, hogy én is azt mondom, hogy hülyeséget mond, és nem azt. Hát, a hülyét mond, nekem is furcsa, de eddig nem tűnt föl nekem, hogyha mástól hallom.
Köszönjük, hogy erre felhívta a figyelmünket, de az, hogy nem szereti...
Hát reméljük, hogy hallgatja, és akkor lehet, hogy változtat rajta.
Nem biztos.
Köszönjük
szépen. De olyan, hogy szereti hallgatni. Na jó, köszönjük, nem tartom föl önöket. Köszönjük.
Köszönjük, viszont hallásra. Kimeríthetetlenek. Halló, igen.
Halló, jó napot kívánok. Üdvözlöm önöket és a hallgatókat is. A mai fő témájuk így a tájszólások.
Vagy hát a nyelv változatai általában is, de abba beletartozik a tájszólás is, parancsoljon.
Hát nekem az a véleményem, hogy ez nagyon szép, és a másik szerintem nagyon sok tájszólás, egy nyelvi változatot nem lehet már utólag megtanulni. Vagy ott azon a környéken születik valaki,
igen,
akkor azt hozza magával, vagy nem. Hát nem tudom, hogy én most...
Ja persze, de itt általában a fordítottját szokták gondolni, hogy aki a tájszólásban beszél, az azért meg szokta tudni tanulni, hogyha van egy központi elfogadott...
Igen. Igen.
Norma, akkor azt azért meg szokta tudni, igen, tanulni. Itt az volt a kérdés, hogy legyen-e egy ilyen egységes, mindenki által követendő norma.
Igen.
Hát én nem nagyon támogatnám ezt. Mert gyakorlatilag annak a tájnak megvan a sajátossága.
Igen, igazából.
Nem tudom, hogy például nálunk azt mondják, hogy édesanyám, hallottam azt a kifejezést, hogy kedvesanyám.
Igen,
még az édesanyám, édesanyám. De nem ez a fő témám, nem ezt szeretném mondani. Sokkal jobban zavar engem az a sznobizmus, ami most az utóbbi időben elterjedt a köznyelvben. Például a köthető kapcsán, mert hogy. És ezekkel a szavakkal, kifejezésekkel nekem az a bajom, hogy nem értem. Egyszer hallottam az egyik rádióadóban egy műsor Beethoven magyarországi tartózkodásáról. És amikor megkérdezte a riporternő a beszélgető partnerét, és köthető Beethoven a budai várhoz, hát elállt a lélegzete.
Ezt ön nem érti?
Nem, miért, hogy köthető? Hát
és hogyan mondaná? Ön hogyan mondta volna?
Hogy előfordulhatott, hogy elkerült, vagy látogatást tehetett Beethoven, volt rá alkalma, hogy elkerüljön a budai várba.
De lehet, hogy nem erre gondolt az, aki kérdezte, nem? Mert a köthető az bármilyen más kapcsolat is lehet, ugye? Valami ilyesmire gyanakszom, hogy...
A másik ilyen szó a kapcsán. Na most a legnagyobb probléma az, hogy ezt hogy fordítom, nem mondjuk németre.
Jó,
a kapcsán az ugyanazt jelenti, mint hogy kapcsolatban, nem? Valamivel kapcsolatban, valaminek a kapcsán.
Alles in Zusammenhang, bezüglich, in Betracht, in Zusammenhang. Szóval egyszerűen nem értem, hogy ezzel mit akar mondani, hogy az miatt, vagy az véget, vagy ennek következtében.
Azzal kapcsolatban szóval nem azt akarja ezzel mondani?
Hát akkor miért nem mondják?
Hát most ez a kapcsán az sokkal rövidebb. Hát sokszor azt mondják az emberek, hogy miért olyan hosszan fejezzük ki. Hát most ez egy rövidebb változat.
Nem tudom, hát engem nagyon zavar.
Ez nagyon érdekes, mert még olyan...
Milyen kapcsán? Gém kapcsán vagy Ács kapcsán?
Az az igazság, hogy ezt én még nem hallottam. Már rengeteg véleményt hallottam. Olyat, aki a kapcsánt kifogásolta volna.
Mindenkinek joga van azt utálni, amit ő utál.
Nem érti, hogy nem értem. Azt mondják, hogy például a Putyin látogatás kapcsán.
Hát a Pucsi látogatása miatt lezárták az utat. Az volt az ok, hogy lezárták az utat, mert a Pucsin átvonult azon az úton. Igen.
Én értem, hát nekem nincsen.
Nem értem, hogy mit akar azzal mondani, hogy...
De most mondta, ön magyarázta meg, tehát ezek szerint mégis érti.
Hát igen. Hát igen.
Jó, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, de
nem
érdekes.
Tudom, szóval, és
érdekes.
Ezt mondom, hogy ezt aztán hogy lehet lefordítani, mert az, hogy én ezt a kapcsolatot...
De ha már ön megértette, akkor utána már le is tudja fordítani, mert a fordítás úgy működik, hogy amit értünk, azt elmondjuk egy másik nyelven.
Hát tehát, igen, csak nem tudom, hogy ezt akarták-e mondani.
Biztos, hát. Jó, köszönjük
nem
szépen.
Nem tudom, nekem nem tetszik, és egy kicsit olyan... ki vagy innak sznobnak tűnik.
Kérem, őrizze ezt a véleményét, mi, mint nyelvészek, ugye sznobizmussal nem tudunk foglalkozni, de köszönjük szépen, hogy ezt felhozta. Csókolom.
Viszont hallásra,
köszönöm, hogy meghallgattak.
Szerintem egy hallgató még belefér az időbe. Halló!
Halló, jó napot kívánok! Dr. Matlá Gábor vagyok.
Jó napot.
Üdvözlöm!
A következő két dologgal kapcsolatban szeretnék szólni, ami a műsorban elhangzott. Az egyik az, hogy a tájnyelvekkel szemben a központi nyelvet budapesti nyelvnek hívják következetesen. Én ezt nem így gondolom. Szerintem Budapestnek is van egy tájnyelvi, egy nyelvjárási aspektusa. Tehát mi Budapesten is máshogy beszélünk, mint a hivatalos nyelv, egy kicsit máshogy beszélünk. Ha úgy tetszik, azok a hibáink, amik nem hibák, azok is mások. És én nagyon sokszor kapom meg a vidékről származó kollégáinktól, barátainktól azt, hogy valamit helytelenül mondok, amire nekem meggyőződésem az, hogy helyes, és így beszélt az apám is, a nagyapám is, a szüleim, mindenki, akik Budapesten nőttek föl, és Budapesten szocializálódtak, és bizony ez azért van, mert ezt a nyelvi közeget is egy kicsit másfajta nyelvi behatások érték. Tehát nem csak a felvidéknek vannak másfajta nyelvi behatásai, hanem azért a budapesti nyelvi közeg is együtt élt a némettel, a jiddissel, egész máshogy, mint mondjuk a szlovákkal, így van, Budapesten a szlovákok építették föl, ugye a német tervező zsidók nézőből szlovák munkások építették föl.
Ebben én teljesen egyetértek. Talán meg is azzal kezdte, hogy itt emlegettük a központi nyelvváltozatot, és úgy neveztük, hogy pesti. Én éreztem magamon is, amikor kimondtam ezt a bizonytalankodást, ugye, mert központi nyelvváltozatnál is bizonytalankodtam. De arról van szó, hogy amit standard magyar nyelvnek szoktak nevezni, azt úgy hivatalosan a budapesti művelt köznyelv, ezt szokták rá teljes néven mondani. Amiről ön beszél, az a budapesti vernakuláris társalgási hétköznapi kollokviális nyelv.
Igen.
Az nem feltétlenül azonos a központi nyelvváltozattal, és ön ezt észrevételezte teljesen jogosan.
Tehát, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy a Kálmán László az előbb azt mondta, hogy, és kijavít engem a debreceni barátom, hogy nem, Kálmán László az előbb azt mondta, hogy...
Ez egy jó példa.
Akkor én a budapesti, én nem helytelenül beszélek, de nem is a budapesti köznyelvet beszélem, hanem a budapesti kevésbé művelt köznyelvet.
Ez egy pont egy nehéz példa, mert szerintem még a művelt köznyelvben is benne van a névelő használata a nevek előtt. Igen. Tehát ez pont nem biztos, hogy egy jó példa, de igen, a kettő különbözik, ez igaz.
A Kálmán László, tehát a nevelő kitétele az egész nyugat felé megy, tehát az egy nyugat-magyar jelenség, Sopron, Székesfehérvár, Szombathely.
Alföldiek szoktak kijavítani.
Így van.
Szolnoktól keletre. Igen.
A másik, amit mondani szerettem,
egyetlen egy percünk maradt, igen.
Amikor elhangzott egy hallgatói betelefonás kapcsán, ugye a hallgató azt mond, amit akar, de a műsorvezető nyelvésznek meg van kötve a keze, de önök mégis egyetértőleg jóváhagyták ezt, hogy amikor a rendőrségi híradások szólnak valakiről, akkor nem lehet azt mondani, vagy visszás azt mondani, hogy a hölgy, az úr, stb.
Stílustörésnek mondtam, azt hiszem, igen.
Igen, lehet, de én azt mondom, hogy itt egy sokkal fontosabb dologról van szó. Tehát ez nem csak egy nyelvi kérdés, hanem itt már arról van szó, amikor a nyelv alakítja a közgondolkodást. Tehát amikor valakiről, amikor valaki a rendőrség, én büntetőügyvéd vagyok.
Pontosan tudom, igen, a jogász. Megszólalt önből a jogász. Igen.
Így van, megszólalt.
Csak az időből kifutottunk, ez a probléma. Értem, ön azt mondja, hogy tekintsük egyenrangúnak az összes szereplőt.
Persze, pláne akkor,
Tehát ő nagyon fontos, hogy őket neki ne rekesszük ki akkor, amikor ők megvan, tehát csak azt mondják, hogy hölgy, mit tudom én, micsoda, akár lopott, akár stb. Részegen ezt, hogy azt csinálta, hogy az nem hölgy, hanem nő, hiszen a hölgy ilyet nem csinál, ezzel automatikusan vontunk egy olyan cezúrát.
Ezzel ezt teljesen értjük és egyetértünk.
Prejudikáltuk,
így van. Én egyébként a magánvéleményem az, hogy a nő sem pejoratív, meg a férfi, tehát az is semleges, attól még lehetne nőnek meg férfinak hívni, de abszolút értem,
igen,
hogy mit mond.
Nem hívjuk
világos,
tehát
világos.
Az áldozatot hölgynek hívjuk, a feltételezett áldozatot, a feltételezett elkövetőt pedig, és akkor egy hosszadalmas bírósági eljárás során kiderül az, hogy pont fordítva voltak a szerepek. Onnantól fogva azért azt az embert stigmatizáltuk, hogy ebben az országban jó páran ülnek börtönben azért, mert az első kiallgatás legelején valaki eldöntötte, hogy ez nem
úgy. Értjük.
Köszönjük. Időnk lejárt. Nagyon
egyetértünk. Köszönjük szépen.
Mi voltunk a Bolgár György, én vagyok Nádasdy Ádám.
Én Kálmán László, a viszont hallásra.
A műsor támogatója a megújult Observer Média Figyelő.